Volt egy nagyon érdekes cikk, és ez nem most, hanem jó pár éve, de teljes mértékben aktuális, hogy annyit árt a természetnek az emberiség, mint egy aszteroida becsapódása. Az éghajlat változása új betegségek megjelenésével is együtt járhat. És ugye ez tény és való, hogy minden ember hallott már a klímaválságról, és leginkább az emberek azzal szembesülnek a klímaválság kapcsán, hogy melegebb van, szélsőségesebb az időjárás, rettentő intenzív, záporok jönnek, tehát zuhatakként folyik le magyarán a víz, meg hogy olvad a sarkvidék, de hogy itt az emberek megállnak, és az egy percig nem jut eszükbe, hogy a klímaváltozás ez egy olyan globális dolog, ami kihat az egészségünkre, és kihat a jövőnkre, és lehet, hogy az a jövő sokkal hamarabb bekövetkezik, az a negatív jövő, mint azt mi gondolnánk.
Ez igaz, igen, ugye az is egy érdekes ilyen pszichológiai jelenség szerintem, hogy ugye egyszerre többféle válságra nem olyan tudunk odafigyelni, és ugye a COVID előtt tulajdonképpen már viszonylag nagy visszhangot kapott a klímaválság, vagy a klímaváltozással kapcsolatos közeledő veszélyek, és a COVID mint ez teljesen elsöpörte volna. Most pedig már ugye maga a COVID is egy ilyen múlt időben emlegetett, hogy jaj, de jó, hogy túl vagyunk rajta típusú jelenség, ami hát mind a kettő esetben tévedés, tehát se a klímaváltozással kapcsolatos problémák, se a COVID maga sem múlt még el, a COVID világjárvány. Viszont valahogy az emberek nem képesek figyelmüket folyamatosan fenntartani, még ilyen komoly jelenségek iránt sem. És azt lehet mondani, tulajdonképpen ami az én szakterületem a klímaváltozás esetében, hogy a kórokozóknak a terjedésére, vagy a felbukkanására, vagy mondjuk a vadon élő állatokon ember való terjedésében is óriási szerepet játszik sajnos a klímaváltozása. És ahogy én is említette, ez nem egy ilyen fekete-fehér vagy lineáris folyamat, hogy melegszik az időjárás, és akkor előre lehetne jelezni, hogy akkor egy adott faj hogy és hová fog terjedni, hanem sajnos nagyon nagy mértékben előrejelezhetetlen a változás maga, tehát a klimatikus változás, és ebből következően az ennél is jól összetetted ökológiai jellegű változás, ez még inkább sajnos nehezen előrejelezhető. Mit értek ez alatt? Ön is említette már ugye az extrém időjárási eseményeket, ezek egyre gyakoribbak, ezek hirtelen és váratlanul jelennek meg általában, és pont emiatt a hatásuk is, amelyet kifejtenek, az kifejezetten váratlan és sok irányú lehet. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy mondjuk jaj, de jó, hogy melegszik az idő, és hogy kiszárad egy bizonyos terület, hogy biztos nem lesz kullancs, sajnos ez sem igaz, mert hogy vannak olyan kullancsfajok, amelyek pont az ilyen arid, száraz, akár félsivatagos helyeken képesek megélni. Tehát arról van szó inkább, hogy arrébb vonulnak, vagy más helyen fognak földrajzilag elterjedni azok a fajok, amelyek egy korábbi klíma esetében mondjuk ilyen trópusi vagy szubtrópusi klímán fordultak elő. Tehát emiatt, valamint amiatt, mert ugye a fajok vándorlása az minden esetben azzal is együtt jár, hogy gyakrabban fognak találkozni korábban egymást nem ismerő, vagy korábban egymással nem találkozó fajok, emiatt ugye a kórokozók is könnyebben találnak újabb és újabb gazdákra.
Tehát a klímaváltozás ezt magával hozza, hogy az élőlények vándorolni fognak.
Pontosan. Ugye három dolgot tehet egy élőlény, hogyha változik a klíma, vagy kipusztul, vagy alkalmazkodik hozzá, vagy pedig elvándorol. Na most az első esetben ugye nem kell foglalkoznunk, az egy kórokozó, vagy annak a terjesztője. A második két esetben, hogyha alkalmazkodik, az azt jelenti, hogy mégiscsak ott marad, akkor kell vele foglalkozni. És a harmadik eset ugye a leginkább figyelmet igénybe, mert hogyha elvándorol egy élőlény, akkor ugye egy új helyen való megjelenésével kell számolnunk. Na most a kórokozóknak ugye az a trükkös, ha egy vírusra vagy baktériumra gondolunk, nem tudnak nagy távolságot megtenni, viszont ezek nem csak úgy hevernek általában a külvilágon, hanem ugye a természetben előforduló, vadon élő állatokban fordulnak elő, meg vannak jelen, és pontosan a vadon élő állatok, mondjuk gondoljuk itt madarakra, emlősökre elsősorban, ezek kifejezetten vándorolni fognak, vagy módosítják a vándorlási útvonalaikat, új elterjedési területeik lesznek, és ebből következően a kórokozók velük együtt vándorolnak. És van még egy nagyon fontos kategóriája a vándorlásnak, az pedig az úgynevezett ízeltlábú vektorok. A vektor ebben az esetben az egy terjesztő élőlényt jelent, ilyenek a szúnyogok vagy a kullancsok, amelyek önmagukban tényleg nem nagyon nagy távolságokat tesznek meg, viszont a gazdáik révén, tipikusan a kullancsok, ugye általában a vándormadarakkal, vagy a vándorló emlősfajokkal, akár több ezer kilométert is megtehetnek, és így kerülnek például hazánkba is folyamatosan a vándormadarak segítségével olyan kullancsfajok, amelyek már nem őshonosak.
Na, de erre azt mondja az ember, hogy a klímaválság előtt is vándoroltak a madarak, csak ugye nem mindegy, hogy milyen kórokozót hoznak magukkal, és esetleg, hogy a klímaválság miatt, ahogy egyre melegszik az idő, itt mondjuk át tudnak telenni, és nem pusztulnak el.
Pontosan ez a lényeg, így van, tehát ez már évmilliomodok óta történik és zajlik, hogy folyamatosan érkeznek nagyon nagy számban egyébként, mind Afrikából, mint a mediterrán területekről hazánkba. Vándormadarak is velük együtt kullancsok. Ami az újdonság, az valóban ez, hogy milyen környezettel találkoznak ezek a itt nálunk lepocsanó, szó szerint lepocsanó kullancsok. És ugye újabban a telek is, az őszök is sokkal enyhébbek, mint korábban, a nyárok sokkal melegebbek, ami azt is jelenti, hogy sokkal hasonló klímával találkozik ez a beúszott kullancs, mint mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt. És ez nem csak elméleti fejtegetés, hanem, hogy mondjak egy konkrét példát is, az utóbbi években Európa középső, sőt északi tájain is megjelentek azok a kullancsfajok, amelyeket a vándormadarak behoztak ide, és a korábbival ellentétben nem pusztultak el, hanem úgy tűnik, hogy képesek voltak megtalálni a számukra megfelelő körülményeket, akár még Svédország délvidékén is figyeltek meg ilyen úgynevezett hialóma kullancsokat. Ez kifejezetten minket is azért érdekli a kullancsfaj, mert olyan kórokozót terjeszt, amelyre nagyon oda kell figyelnünk. Ez a krími kongói vérzéses lázvírusa egyébként, amelyen nincs vakcina, ez nincs gyógykezelés, tehát nagyon fontos, hogy valahol fölbukkan egy terjeszteni képes kullancs, akkor arra figyeljünk föl mi szakemberek természetesen, és ennek nagy jelentősége van, hiszen ugye egy előbb-utóbb várható a kórokozó megjelenése ott, ahol egy ilyen öt terjesztő kullancs megjelenik.
A trópusi betegségektől kell egyébként a legjobban tartanunk, amelyek itt például a mi vidékünk ismeretlenek?
Kis sarkítással talán mondhatunk ilyet is, igen, tehát várható az, hogy az egyébként trópusinak mondott betegségek, azok egyre éjszakabbra is elő fognak fordulni. Erre számos példa van egyébként, a kullancsoknál ez az említett krimikongói vérzésesnál, de például a szúnyogok által terjesztett malária, vagy a számos virális megbetegedés, az szintén egyre éjszakabbra tolódik elterjedésében, és emiatt tulajdonképpen igen, elmondhatjuk azt, hogy az itteni mérsékelt övi orvostudomány egyre jobban kell, hogy forgassa trópusi betegségeknek a sakiradalmát, mert hogy könnyen lehet, hogy ezek előbb-utóbb nagyobb számban, vagy nagyobb mennyiségben megtelepedhetnek nálunk is, igen.
De nagyon érdekes, mert egyébként a vírusok is folyamatosan változnak, hát ugye a baktériumok is, és ugye a Covidot mondta, és egy nagyon érdekes dolog, hogy a Covid óta sok minden változott, és én az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy például egy megfázás sem úgy jön, vagy egy ilyen taknyos, bacis betegség, mint régen. Tehát mostanában például az óvodás gyerekeimen tapasztaltam azt, hogy nem voltak lázasak, viszont iszonyatos fejfájásuk volt. És ezen kívül nagyon semmi más. Na most ilyen tünetekkel korábban 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt nem nagyon találkoztam. Tehát az embereknek sokkal jobban kell figyelniük magukra is, mert lehet, hogy egy rossz közérzet, az mondjuk egy olyan betegséget is előrevetíthet, amire mondjuk korábban nem gondoltunk volna, és mondjuk lehet akár halálos is.
Hát semmiképpen nem szeretnék senkit ijesztegetni, vagy pánikot kelteni. Én minden esetben inkább azt képviselem, hogy ne a félelem domináljon, hanem inkább a tudatosság, illetve a figyelem. A kórokozók mindig is változtak, és változni fognak. Tehát csak egy érzékeltesse, hogy mennyire nem ismerjük a körülöttünk lévő kórokozókat. Körülbelül egy olyan 4-5 ezer vírust írtak le eddig, ami embereket, madarakat, illetve emlősöket úgy általában megbetegített, és ehhez képest a becslés az 1,7 millió vírust mond, tehát hogy kb. Ennyi létezhet, ami azt jelenti, hogy kb. 500 000 ezek közül az embert is megfertőznek. Tehát egészen picit töredékét ismerjük a mikrobiális világnak és a kórokozók világának, ugye nagyon sok meglepetésre kell számítanunk, ezt leszögezhetjük. És az eredeti kérdés, hogy mennyire meg hogyan változnak a kórokozók, nagyon változékonyak a kórokozók, és hát egy nagyon fontos tulajdonságukra, csak nem is olyan régen jöttünk rá, hogy tulajdonképpen nem kell ahhoz genetikai változás, tehát egy mutáció, vagy bármilyen hasonló genetikai módosulás, hogy mondjuk egy denevérről, vagy egy vadon élő bármilyen állatról emberre átkerüljön egy kórokozó. Nem azt jelenti ez, hogy bármelyik kórokozó bármikor átkerülhet, de nagyon sok kórokozó eleve rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amely képessé teszi őt arra, hogy más fajokat is meg tudjon támadni, vagy azokban megpróbáljon túlélni. És amikor ezekbe megtelepszik, tehát például azért, mert változik a klíma, vagy azért, mert az ember például írtja az erdőket, építi az utakat, és egyre nagyobb számban találkoznak emberek olyan vadon élő állatokkal, amelyekkel amúgy nem találkoznának. Olyankor, amikor megtörténik ez a gazdaváltás, tehát amikor átkerül az emberbe ez az új kórokozó, akkor, hogyha nem pusztul el, tehát képes valamilyen módon fennmaradni, akkor indulnak be a módosulások. Tehát akkor is specializálódik egyre inkább arra az új gazdára. Ez történt egyébként a Covid-dal is, és később újabb és újabb ugye, genetikai változások révén eléri azt, hogy az immunrendszert is kikerülje, sőt még akár az új gazda fajban, mondjuk az emberben nagyon hatékonyan tudjon terjedni. Tehát ilyen módon a vírusok, baktériumoknak nagyon sokféle arzenálja van abban a vonatkozásban, hogy hogy tud alkalmazkodni az új gazda szervezethez, és hogy tud abban majd terjedni. Úgyhogy emiatt sajnos igen, nagyon figyelemmel kell lennünk az új tünetek, az újfajta betegségeknek a felbukkanására, mert hogy ezekre számítanunk kell. Itt szeretném is amúgy megjegyezni, hogy erre indítottunk is egy kutatási programot, amit az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium támogat, illetve az Ökológiai Kutatóközpont visz, ez ugye a kullancs figyelő program, és ez pontosan az említett hialom a kullancsoknak a megfigyelésére, bejelentésére irányul, hiszen akkor tudunk védekezni egy újonnan megjelenő kórokozó ellen, hogyha felfigyelünk az első jelekre, amiket láthatunk, és itt a lakosság tud nekünk segíteni, hiszen ez egy ilyen közösségi kutatási program, aki egy ilyen nagyobb méretű, gyorsan mozgó, csíkoslábú kullancsal találkozik, arra kérjük, hogy fotózz el, és rakja el ezt a példányt, és a kullancsfigyelő.hu honlapon megadott címre el tudja küldeni magát a fotót, illetve később akár be tudja küldeni postán nekünk a kullancs példányt is. Ezeket mi laboratóriumi vizsgálati módszerek alá vetjük, és egyrészt megnézzük, megállapítjuk, hogy valóban egy behurcolt kullancsfajról van-e szó, illetve későbbiekben az általa terjesztett kórokozókat is próbáljuk kimutatni.
Mik a tapasztalatok? Egyre több ilyen kullancs van?
Az egyre többet igazából nem tudom megerősíteni. Az egészen biztos, hogy van, tehát hogy folyamatosan bukkannak föl ezek a fajok. Ugye, ahogy említettem, a vándormadarak ezeket behozzák, normál esetben nem találkoznak a felnőtt példányaival ennek a kullancsnak, mert azok már itt helyben nem lennének életképesek a mi klímánkon. Viszont ennek ellenére mégiscsak találkozunk velük, tehát egyre inkább jól érzik magunkat, hogy így fogalmazzak. És valóban, tehát 2021-ben indítottuk ezt a programot, már az első évben 2 példányt küldtek be nekünk, és a második évben pedig már 9-et, tehát nem lehet azt mondani, hogy folyamatosan nőne, ugye ez a klímaváltozás hasonlatosságára nem egy lineáris folyamat. Itt arról van szó, hogy mindenféle zavar keletkezik, mind a klimatikus viszonyokban, mind az ökológiai kapcsolatrendszerekben, és ezért várható, hogy bizonyos helyeken felbukkan ez a kullancs, máshol nem. Tehát éppen ez a jelentőség annak, hogy monitorozzunk, és odafigyeljünk rá, nem tudunk kimenni az ország minden csücskébe, ezért nagyon hasznos számunkra az, hogyha a lakosság bejelentéseket tesz, ha ilyen kullancsokat lát.
És gondolom az se segít az egész globális helyzetben, hogy egyre több faj hal ki, amivel lehet, hogy mondjuk bizonyos kórokozóknak az ellenségei is kihalnak, és hát túl népesedünk, 8 milliárdan élünk a Földön, már most meghaladtuk a 8 milliárdot.
Így van, ez nem elhanyagolható része a képnek, hiszen egy jóval kisebb lakosságú Földön, például a Covid-nak sem lett volna esélye ilyen sebességgel elterjedni, illetve hát ugye egy ennyire industrializált, globalizált világban tudott ennyire hatékonyan terjedni. Ugye ez valóban nagyon nagy hatással van a járványnak a kialakulására, és mi is vizsgáljuk egyébként ezt a jelenséget, például a városiasodás az egyik ilyen nagyon fontos tényező, ami egy világjelenség szintén, tehát ennek a 8 milliárd embernek, ennek jelenleg is már több, mint a fele nagyvárosokban él, és 2 évtizeden belül már a 2/3 fog nagyvárosokban élni a föld lakosságának, ami ugye látszólag egy ilyen védelmet jelent, hogy hát egy nagyvárosban milyen baj érhet minket kórokozók szempontjából. Ez is sajnos egy tévhit. Nagyon sok szempontból a város inkább egy rosszabbító faktor, hogyha a kórokozókat vagy a járványokat nézzük, hiszen egy városban a nagy népsűrűség miatt sokkal nehezebb elbújni, elmenekülni egy terjedő kórokozó elől. Egy inkubátorként is működhet egy város, hiszen akár 5-10 fokkal is melegebb lehet a környékbeli települések, hogy az a természetes élőhelyekhez képest. És sok kórokozó számára ez a magas hőmérséklet, vagy akár a gazda állatok számára, a vektorok, ugye a kullancsok, vagy a szúnyogok számára, ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy könnyebben áttelelje. És ott vannak ugye a városi zöld foltok, vagy akár a kertek, amelyek szintén nagyon alkalmasak arra, hogy akár a gyíkok, az énekes madarak, a rágcsálók, sünök megtelepedjenek, és ezek nagyon jó gazdái különböző kórokozóknak. Egyébként itt hadd említsem meg, hogy létrehoztunk egy kullancs kertben projektet is, ezen a kullancsfigyelő honlapon belül, ahol az érdeklődő lakosság jelentkezhet arra, hogy a saját kertjében figyelje meg a kullancsok előfordulását, az erre nyitottak egy kérdőívet kitöltve jelentkeztetek erre a programra, és mi kiküldjük a kurna gyűjtéséhez szükséges anyagot, eszközöket, és egyrészt ugye egy nagyon fontos információforrás számunkra, hogy a városi kertekben miféle kullancsok fordulnak elő, miket hordozhatnak, és természetesen visszajelzést is adunk, hogy az illető, aki ebben segít nekünk, az kapjon egy képet arról, hogy az ő kertjében van egyáltalán a kullancsokkal kapcsolatos veszély.
És igen, ez nagyon fontos, hogy az emberek is tehetnek a megelőzés érdekében. Itt gondolok például a sünire, ami nagyon cuki, és természetesen óvjuk a süniket, meg ne háborgassuk őket, de az nem jelenti azt, hogy azért, mert cuki egy süni, az be kell vinni a lakásba, mert ugye a sünök az egyik legjobb hordozói a kullancsoknak, meg a különböző élősködőknek.
Pontosan így van, tehát a honnan érő állatokat, azokat lehet, sőt, kell is szeretnünk. Ez egészen más, hogy mint egy házi állatot, és így van, ne akarjuk simogatni, autóba rakni, vagy nagy isten lakásba hazavinni, mert hogy ez mind a két fél számára káros lehet. Pontosan a sün az ugye a mesékben is gyakran szerepel, és tényleg sokan szeretik, és védjük, óvjuk őket, viszont tudni kell azt is, hogy a sün rendkívül ellenálló különböző külső és belső élősködőknek, kórokozóknak, akár igen a kullancs vagy a bolhalmat számban lehet rajtuk, de különböző belső élősködő férgek, akár tüdőféreg, mindenféle parazita él bennük. Amúgy emiatt ő egy tökéletes rezervuár, tehát a kórokozókat fenntartó állat, hiszen ő maga nem betegszik általában, mert egy semmilyen tünetet nem produkál, viszont képes fenntartani a természetben, vagy akár a város közepén is ezeket a kórokozókat. Tehát így van, visszatérve az egyéni felelősségre, nagyon sokat tehetünk azzal, hogyha figyelünk arra, hogy megelőzzük ezeket a bizonyos gazdaváltásokat vagy fertőzéseket, és próbáljuk magunkat nem túl közeli viszonyba hozni ezekkel a vadon élő állatokkal.
És a kullancsnál is nagyon fontos az, hogyha mondjuk városi parkban sétálgatunk, vagy erdőben, vagy akár a hatalmas nagy kertünkben, tehát hogy át kell nézni saját magunkat. Már ez is változott, és ez is a klímaváltozásnak a hozadéka, hogy már nem csak az erdőben találkozhatunk kullancsokkal, főképp ott, ahol vadon élő állatok is vannak, vagy akár mondjuk legeltetett állatok, akiken ugye megtelepedhet a kullancs, hanem bizony városi parkokban és a saját kertünkben is.
Így van, a klímaváltozás az egyik tényező, a másik pedig a már említett urbanizáció, hiszen nem csak az emberek városiasodnak, hanem nagyon sok arra alkalmas állatfaj is. Ugye tipikusan ilyen városiasodó állatok, ugye a róka, a sün, a különböző énekes madarak, és ezek ugye mind-mind képesek nem csak kullancsot, hanem számos más parazitát, kórokozót is fenntartani. És valóban például a Lyme-kórt, ami a leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség, azt nagyon sokszor a saját kertjében szedik össze az emberek, hiszen arra nem szoktam gondolni, hogy akár az avarnak az összeszedése, vagy a levélnek a zsákokba gyűjtése, az egy kiváló lehetőség a kullancs számára arra, hogy az embert megtalálja, hiszen nem csak a magas aljnövényzetben, hanem például az avarban is nagyon sok kullancs lehet, és ezek megtalálják az embert, hogyha ott dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy a kerttől félni kellene, ezt továbbra is hangsúlyoznám, ugyanúgy természetesen végezzük el a kerti munkálatokat, csak gondoljunk arra, hogy utána alaposan nézzük át a testterületet, illetve a családtagjaink testterületét, még jobban át tudjuk nézni, és ha aznap kiszedjük a kullancsot magunkból, akkor különösebben nincs aggódni való, hiszen akkor meg kórokozókat sem fog tudni terjeszteni.
Ugye arról már beszéltünk, hogy mi laikusok, mi mindent tehetünk, de hát természetesen a tudósok és a kutatók a háttérben folyamatosan dolgoznak, és pont ez szolgálja ezt a munkát, a DAMA protokoll. Mi ez pontosan, és miért hozták létre ezt?
Igen, a DAMA protokoll az tulajdonképpen egy nagyon praktikus, és mindenki számára szerintem nagyon jól érthető és alkalmazható módszer. És Daniel Brooks professzor, akivel van szerencsém együtt is dolgozni, az egyik kidolgozója ennek a módszernek. Mivel egy mozaik szó, tehát négy betűt akar a DAMA, a D betű a dokumentáció, az A betű az angol assessment, ez tulajdonképpen kockázatbecslésre lehetne fordítani, az M az a monitoring, tehát figyelemmel kísérés, és a negyedik betű, az A betű pedig az action, tehát a cselekvés. Röviden arról van szó, amit tulajdonképpen a kullancsféli projekttel is próbálunk végezni. Először is, hogy dokumentáljuk, hogy mi van körülöttünk. Vegyük észre, fényképezzük le, hogyha mondjuk egy csíkos lábú, gyorsan szaladó, nagyméretű kullancsot látunk, hiszen az valami olyasmi, amire érdemes odafigyelni. És itt jön be a második betű, az a kockázatbecslés, ugye az A betű, az assessment. Ez pedig annyit jelent, hogy ha találunk valamit, akkor el kell döntenünk, ezt már kutatók fogják természetesen végezni, hogy ennek mekkora a kockázata. Például, hogy az a kullancs, vagy az a kórokozó, az már ismerőse abban a szempontból, hogy okoz problémát egészségügyi szempontból, vagy pedig nem. hogyha nem, akkor pedig rokona, közelrokona esetleg annak a kórokozónak, ami már okozott problémát. És hogyha erre a kérdésre pedig igen a válasz, akkor mindenképp figyelünk erre, tehát jön a következő betűnk, a monitoring, ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk, és folyamatosan gyűjtéseket kell végeznünk, meg kell figyelnünk, hogy térben és időben hogy változik ennek a kórokozónak az előfordulása, hiszen hogyha valamiféle kockázati szempontból magas rizikócsoportba került ez a kórokozó, akkor mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy hogy változik ennek az elterjedése. Legnehezebb pedig az utolsó betűje a cselekvés. A cselekvést ugye maga a kutató általában nem tudja véghez vinni, hiszen az kevesen és kevesek is vagyunk. Amiben a mi felelősségünk rejlik az az, hogy a döntéshozók számára olyan megoldási javaslatokat tudjunk tenni, amelyekkel viszont megelőzhető egy-egy járvány kitörése, vagy akár kórokozók felbukkanása. Ugye egy egyszerű példát mondjak, amikor a Margit-szigeten vizsgáltuk a sünöknek a hullancsi fertőzöttségét, és aztán utána, mivel láttuk, hogy rengeteg hullancsot tartanak fenn, kíváncsiak voltunk, hogy az emberekre ez milyen direkt veszélyt jelent. Arra lettünk figyelmesek, hogy a Margit-szigeten is, mint a legtöbb városi parkban, ugye vannak a nyírt, gyepű, alacsony alnövényzetű területek, és vannak azok a területek, amelyek ugye egész sűrű, ilyen bozótos, nagy alnövényzettel rendelkeznek. És hogyha megpróbáltuk mintázni ezeket hullancsok szempontjából, azt vettük észre, hogy óriási különbség van. A nyílt gyepen gyakorlatilag sosem találtunk hullancsot, a sűrű bozótosban pedig mindig is sokat. És akkor felmerül a kérdés, hogy mikor jár az ember a rizikósabb területen, ahol sok kullancsal találkozhat. Hát például, hogyha nincsenek nyilvános illemhelyek ebben a városi parkban, mert hogy valahova ugye elmennek az emberek dolgokat végezni, és abban az időben egyébként csak kettő darab nyilvános WC volt a Margit-szigeten, és minden lehetséges fórumon elkezdtem hangoztatni, hogy ez egy direkt veszéllyel jár, és tulajdonképpen ugye a nyilvános illemhelyek számának növelésével egész egyszerűen is olcsó módon csökkenthetjük például a Lyme-kórt összeszedő emberek számát. Azóta szerencsére egyébként nőtt is a nyilvános illemhelyek száma a Margit-szigeten, és minden városi parkban egyébként ez egy egyszerű, de nagyon fontos módszer ahhoz, hogy csökkentsük például a kullancsok által terjesztett betegségeknek az előfordulását.
De azért nem olcsó ez a DOMA projekt, tehát ehhez azért pénz kell, mert hogyha csak a monitorozás részét hozom, tehát hogy visszamenni, gyűjteni, vizsgálni, rendelkezésre állnak folyamatosan a források?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Először is szeretném azt leszögezni, hogy valóban pénzbe kerül, viszont mindig meg kell azt is nézni, hogy mennyi pénzbe kerül az, hogyha nem végezzük el ezt a munkát. És itt jön szerintem a nagyon fontos felkiáltója, hogy mint az egyéni orvoslásban is, ha már megvan egy nagy baj, mondjuk egy krónikus betegség, akkor utána a kórházi napok száma, a gyógyszeres kezelés, a műszeres vizsgálatok, ezek ilyen sok tízmilliós összeget tesznek ki egy egyénre levetítve, holott a megelőzés, akár most az életmód, akár az egészséges táplálkozás, stb., az pedig egy jóval kisebb nagyságrendet tesz ki. Ugyanígy el kell gondolkoznunk a járványok esetében is, ugyanis a megelőzés mindenképpen a definíció szerint is olcsóbb kell, hogy legyen, mint az utólagos válaszadása. Tehát a jelenlegi közegészségügyi szemlélet világszerte egyébként nagyon sokszor van, és a válaszreakcióra alapszik, és a DAMA protokoll pedig a mi munkánk is arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy muszáj elébe mennünk ezeknek a problémáknak, és proaktív módon megpróbálni a megelőzésért tennünk. És visszatérve a költségekkel kapcsolatos kérdésre, szerencsésnek mondhatom magamat, mert kedvező folyamatok indultak be, mind egy magyarországi, mind egy Európai Uniós pályázatot is sikerült már elnyernünk erre a témára. Az előbbi az egy nemzeti laboratórium, az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium program, amiben mi képviseljük a járvány ökológiai részleget, és van szerencsém egy Európai Uniós pályázatot, egy COST pályázatot is vezetni, amely pedig egy nemzetközi együttműködésben próbálja annak a lehetőségeit feltárni, hogy hogy tudunk megelőzni módon fellépni a kullancsok által terjesztett kórokozókkal szemben, és pontosan az említett klímaváltozás, illetve az emberi tevékenység, városiasodás ilyen gyorsító tényezőit figyelembe véve. Tehát igen, ezek komoly költséggel járnak, hiszen ténylegesen hosszú éveken keresztül és folyamatosan figyelnünk kell az újabb kórokozók megjelenését, és értékelnünk kell újra és újra az ezek által jelentett rizikót, de azt gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen költség, amelyet inkább fizessünk meg, mint hogy utólagosan kelljen a károkat csökkenteni.
De hogy értse egyébként a laikus. Tehát ez a DAMA projekt, ez például tökéletes arra, hogy ugye voltak régen is bizonyos járványok, tehát mondjuk vegyük a maláriát, ami ugye Magyarországon is az 50-es évekig jelen volt, megvan ellene a gyógyszer, stb. De a DAMA protokoll ez jó arra, hogy ezt folyamatosan figyeljék és monitorozzák, hogy esetleg ne forduljon elő az, hogy mondjuk a malária újra felüti a fejét, és mondjuk nem csak 2-3 embernél, hanem mondjuk járványos mértékben.
Pontosan, hisz a DAMA protokoll egy olyan fajta evolúcióbiológiai jelenségen alapszik, amely tulajdonképpen egy paradigmaváltás, egy újabb fajta magyarázat arra, hogy a kórokozók miért képesek ilyen nagy számban és ilyen nagy területeken teret hódítani. Ez pedig az, amit már említettem az beszélgetés elején, hogy nem szükséges genetikai változás ahhoz, hogy ők új gazdára kerüljenek, hanem eleve rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek képesekké teszik őket arra, hogy új gazdákban jelenjenek meg. És pontosan, ahogy említette, ahhoz, hogy ezt felhasználjuk egy előrejelzésre, vagy legalábbis megkíséreljünk információt szerezni afelől, hogy hol és milyen kórokozók felbukkanása várható, ahhoz nagyon nagy erőforrásokat kell arra fordítanunk, hogy a most természetben körülöttünk lévő, meg a városban élőhelyeinken körülöttünk lévő kórokozók, azok milyen biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy változnak a klímaváltozás hatására, hogy változtatja az ember a természetnek a pusztításával, hiszen ezeknek a megértésével fogunk tudni majd olyan javaslatokat adni a döntéshozóknak, amelyekkel a megelőzést szolgálhatjuk.
Ugye mindig mondják azt, hogy ezt a mostani helyzetet nem lehet fönntartani, tehát hogy az állattenyésztés például, vagy az intenzív mezőgazdaság, tehát ugye 8 milliárdan vagyunk, az rengeteg ember, és ki kell elégíteni a táplálék szükségleteket. Ugyanakkor nézem azt, hogy világszerte hány olyan hely van, ahol bogarakat, denevéreket, tehát egy csomó olyan élőlényt megesznek, amelyek potenciális vírus hordozók. Na most azokkal az élőlényekkel ugye azok a vírusok bekerülhetnek a mi szervezetünkbe is, és akkor elkezdődhet mondjuk, tehát ezt most ilyen nagyon idézőjelben mondom, de ez okozhat járványt.
Természetesen okozhat járványt, és ugye itt van nagyon nagy szerepe például a globális vadállatkereskedelemnek. Ezzel kapcsolatban volt szerencsém egy szakértői bizottságban részt venni egy olyan munkában, amely pontosan azt taglalta, hogy a világjárványoknak a kialakulásának milyen rizikó tényezői vannak, és ez egyik az pontosan egyébként az a vadállatkereskedelem volt. A földön élő emlős állatoknak egy jelentős részét sajnos folyamatosan megtaláljuk vagy a legális, vagy az illegális vadkereskedelemben. És itt is nagyon érdekes egyébként a társadalmi változások, a mozgatórugói ennek a jelenségnek is. Ugyanis például az egyre gazdagodó kínai felső társadalmi réteg, az egy folyamatos igényt táplál a minél egzotikusabb, különlegesebb vadhúsoknak a fogyasztása, illetve kereskedelme iránt. És tulajdonképpen a COVID esetében is valami ilyesmi a legvalószínűbb szenárió, ez a mai napig nem derült ki még pontosan, de a kutatók zöme egyetért abban, hogy egyértelműen egy denevér gazdáról került át emberbe. Most ez vagy egy direkt elfogyasztás során, ugye erre is vannak példák, vagy pedig ezeken a bizonyos élőállatpiacokon, ahogy a sok különböző faj élő, illetve elhullott állapotban is jelen van, plusz az ember is jelen van, és itt egy tökéletes átadási lehetőség adódik kórokozó és ember, kórokozó és állat között, és ezek az élőállatpiacok, mivel ugye nagyon nagy számú embert foglalkoztatnak, itt a nagyon nagy számok alatt egyébként milliót értsünk, tehát erre is vannak adatok, hogy 10-15 millió ember megélhetését biztosítja, csak mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában ez a vadállat tenyésztés és eladása, és itt tenyésztik is ezeket a vadonél állatokat, tehát ezek tökéletes helyszínei annak, hogy egy teljesen ismeretlen kórokozó az hirtelen megtelepedjen emberben, és aztán akár egy világjárványt is kirobbantson. Tehát itt az embernek a szerepe az teljesen központ és kulcsszerep.
Annyira érdekes, tehát komolyan mondom, ilyen science fiction filmek vannak előtte, meg az ilyen jövőt elővetítő filmek, amikor ilyen hatalmas nagy beton dzsungellel van védve egy-egy város, meg különböző technikai vívmányokkal, de hogy ergo a vírusok és a baktériumok ellen milyen védekezési módok vannak, tehát a megelőzésen kívül, mert hogy amikor mi nem leszünk, ők még akkor is élni fognak, tehát az ő evolúciójuk sokkal gyorsabb.
Pontosan, tehát az hiába való vágy, hogy véglegesen legyőzzük őket, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy milyen fontos mikróbáink is vannak, akkor ez nem is lehet cél, mondjuk antibiotikummal hirtelen az összes baktériumot el akarjuk üldözni. Itt a békés együttélés lenne tulajdonképpen a cél, és ennek egyébként van esélye, de csak egyetlen egy esetben, hogyha sikerülne egy nagyon-nagyon széles körű, ha nem is globális, de legalábbis nagyon széles körű, úgynevezett transformatív változást elérni, és az említett szakértő jelentésben is, amit Pandemics Reportnak vagy pandémiás jelentésnek hívnak, ezt emeltük ki. Ez a transformatív változás az azt jelenti, hogy az emberek gondolkozás módjában kell változtatnunk, hiszen ahogy említett ön is, fenntarthatatlan módon él az emberiség. Ezzel a mennyiségi utazással például, amelyen repkedünk, az ilyen intenzív állattartással, földműveléssel, tájhasználattal, egész egyszerűen folyamatosan fokozódó mértékű járványok kitörése várható, és ugye a klímaváltozásnak ez csak az egyik következménye, ráadásul még akkor nem beszéltünk ugye a gleccserek, a sarkijegek megolvadásáról, tengerszint emelkedés, ami újabb és újabb ilyen gyorsító tényező ugye a járványok terjedésében. Tehát azt kell mondanom, hogy itt egy nagyon nagy összefogás és egy globális ilyen transformatív gondolkozásmódbeli változás lenne szükséges ahhoz, hogy megpróbáljuk ezt a megelőzést ténylegesen megvalósítani.
És mi van akkor, amikor bekövetkezik az emberi migráció? Tehát magyarán az, amikor a klímaváltozás kapcsán bizonyos élőhelyek, országok, vagy országon belül bizonyos részek lakhatatlanná válnak, és ugye onnan az embereknek el kell menniük, el kell vándorolni. Mert hát az is egy katasztrófát okozhat, amikor majd egy helyre összesűrűsödik egy csomó ember, tehát az fog igazán elindítani járványt, ugye? Jó gondolom.
Abszolút, tehát ezt is ismerjük a történelemből, és persze ez teljesen kiszámítható módon kedvez megint a kórokozók terjedésének és a járványok kialakulásának. És igen, ilyen véleményeket lehet hallani, hogy Magyarországon vagy egy ilyen tengertől távoli országban miféle félnivalónk van attól, hogy most valahol megszűnnek élőhelyek és majd vándorolnak az emberek. Hát ezeknek az emberek mindig azt a kérdést teszem föl, hogy mit gondolnak, hogy hová fognak menekülni a tengerpartról az emberek, merre felé vajon. Hát nyilvánvalóan nincs olyan ország, aki ne lenne érintett ebben.
Hallgatnak önökre? Meghallják a döntéshozók a szavukat? Mert hogyha belegondolok, hogy mennyi klímakonferencia, egyezmény meg megállapodás volt eddig, de hát ugye a szén-dioxid kibocsátás azóta is növekszik, és nem igazán csökken. Ugye a Covid volt az egyetlen olyan időszak, amikor ugye látványosan csökkent, de hát persze mindenki félt, és otthon maradt, meg leálltak gyárak, stb. Stb. Szóval meghallják a döntéshozók a szavukat?
Sajnos nem eléggé, ahogy ön is jelezte, nem. Tehát ennél sokkal többet szeretnénk, hogy figyeljenek a szavunkra, és sokkal több hatást szeretnénk elérni. Nagyon szépen mutatja valóban a Covid esete is, hogy azért sikerült leállítani a légiforgalmat, sikerült leállítani gyárakat és termelést, de ugye nagyon átmeneti időszakra csak és újraindult minden. És van egy óriási ellentmondás, ugye, aközött, hogy milyen cselekvésekre, milyen megelőző intézkedésekre lenne szükség, illetve hogy működik a világ. A világ ugye az általában politikai választási ciklusokban működik, és a 4 év számít mondjuk hosszú távnak egy politikus számára, és ami elkezdünk olyan érvekkel előjönni, hogy évtizedekig kellene vizsgálnunk egy konkrét jelenséget, akkor ott ők kikapcsolnak. Tehát itt nagyon nehéz ugye lefordítani a másik nyelvére, nyelvezetére azt a problémát, amit mi felismerünk. Úgyhogy itt nagyon komoly tennivaló a részünkről is, meg azt gondolom, hogy a döntéshozók részéről is, hogy mindenki megértse, hogy a 4 években való gondolkozás nem lesz célravezető, hiszen nem lehet 4 éven belül komoly eredményt elérni egy megelőzési program esetében. Itt sokkal hosszabb távon kellene gondolkoznunk.
És azzal nem lesz előrébb senki, hogyha bekövetkezik a katasztrófa, akkor önök azt mondják, tudósok, hogy mi szóltunk.
Hát ez sokat akkor már nem fog segíteni valóban. Igen. Mm.
És egyébként önök, amit csinálnak és tesznek, az felbecsületetlen értékű, és ahogy ön is mondta, nagyon fontos az, hogy mi emberek, tehát 8 milliárd ember tehet azért, hogy egy jobb földön éljen, csak valahogy ez olyan lassan megy át az emberek tudatába.
Igen, az mindenképpen egy reményre okot adó dolog, mint hogy a Dáma protokoll maga is ugye megmutatja, hogy tulajdonképpen az a tudás, amit fel tudunk halmozni a kórokozók ökológiájáról, járványtanáról, az nem azt eredményezi, hogy egy ilyen mindenképpen bekövetkező, végzetszerű negatívum az, ami az ember és a kórokozók viszonya, hanem azt mutatja meg számunkra, hogy egy részei a kórokozók, a vírusok, a baktériumok, a paraziták részei az élővilágnak, és tulajdonképpen meg kell tanulnunk újra megtalálni az együttélésnek a lehetőségét, és hogyha megismerjük ezeket a mikróbákat, akkor egyre nagyobb esély van arra, hogy megpróbáljunk úgy együtt élni, hogy minél kevesebb kárt okozzanak bennünk.